Halas Rádió 153 lélekmód Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Nagy örömömre vendégem és beszélgető partnerem Kollerics Gábor, a Bibó István Gimnázium rajzi és vizuális kultúra, illetve mozgókép és média ismeret tanára. Szervusz, köszöntelek szeretettel.
Szia, köszöntöm a hallgatókat.
Gábor nagyon szereti a filmeket, és tanítja is, és mivel közeledik a hűvöskés idő, amikor bizony többször fanyalodunk arra szabadidős tevékenységként, hogy filmeket nézünk, és a fiatalok kifejezetten szeretnek filmeket nézni, úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy erről beszéljünk egy szakértővel. Hogyan indult a te életedben a filmeknek a szeretete? Hiszen azért az átlagnál jobban ismered és szereted őket.
Hát... én már öregnek számítok, legalábbis a tanításban valahogy mindig ez jön le nekem, hogy van egy ilyen generációs szakadék a tanítványaim és köztem. Én a 70-es évek óta nézek filmeket, ugye gyerekként kezdtem, és két tévécsatorna volt, egy egyes és kettes csatorna.
Így van.
És rendezői sorozatok voltak, és színészek sorozatai voltak, mit tudom, Audrey Hepburn sorozat volt, akkor Fellini sorozat volt. És akkor ezeket úgy néztük. Tehát családilag is leültünk megnézni egy-egy ilyen filmet, és akkor úgy nagyon meglepődtem, mert a moziban hosszú sorokat kellett állni egy-egy jó kalandfilm vagy vígjáték esetén. Otthon viszont ezekben a sorozatokban valami teljesen mást érzékeltem. Tehát másért mentem moziba, és mást láttam a tévében. Úgy tűnt, hogy a tévé mintha nevelni akarna egy picit, olyan dolgokat akarna megmutatni, amiket én nem ismerek, és ez új volt és érdekes.
A cím, amit választottunk Gáborral, illetve az ő javaslata alapján az mozi és valóság, mozi és zene. Amit most mondtál, abból az derül ki, hogy valóban a filmek egy kicsit a valóságot mutatják be nekünk, sőt én azt tapasztalom, hogy a fiatal generáció egy csomó szocializációs mintát a filmekből szűr le, legyen az akár a szerelem, a párkapcsolat, hogyan kell udvarolni, vagy jól, vagy rosszul. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen filmeket nézünk, mert hogy azok tanítani fognak bennünket, ha akarjuk, ha nem. Tudom, hogy különösen szereted a magyar rendezőket is. Kiket szeretsz, és miért?
Hát ami nálam mindig kötelező anyag, az például Hajdú Szabolcsnak a Fehér Tenyér című film, ami végülis egy újabbnak számít, de hát már azóta is eltett 10 év körülbelül, amióta az a film készült. De például nagyon szeretem Kocsis Ágnes filmjeit, nagyon érdekesnek találtam Enyedi Ildikó filmjeit. Érdekes, hogy nő rendezőket is tudok mondani, hála Istennek, amit egy ilyen külföld is meg lehet figyelni, hogy vannak női rendezők, és nagyon jók. De hát még a magyarok közül talán említhetném Mundurucó Kornélt, aki sokszor nagyon izgalmas dolgokat csinál, de talán a teljes filmjei nehezen befogadhatóak, és néha botrányt is okoznak. Remek rendezőink vannak, azt hiszem.
Ez a téma azért is nagyon fontos, mert én azt látom, hogy egy kicsit hollywoodi filmek dömpingje van, és nyilván hamarabb hozzájutnak a fiatalok is, tehát ezért érdemes róluk mindenképpen beszélni. Másrészt nyilván a mi valóságunkat a magyar rendezők sokkal jobban vissza tudják adni. Csak egy segítség, tehát hogy ezek a filmek elérhetők azok számára, akik most esetleg a riport közben kedvet kapnak ezeknek a rendezőknek a filmjeit megnézni, hogyan tudják ezeket elérni?
Igen, bár a DVD kiadás kicsit nehézkes Magyarországon, és még 70-es évekbeli filmeket adnak ki DVD mostanában, de azért az újabb filmek így is elérhetőek, online nézhetőek, a fiatalok jól tudják, hogyha beírják ezt, hogy online filmnézés, akkor mindenféle oldal nyílik ki, mindenféle kapuk nyílnak meg, és ajtók, ablakok, és ezeken keresztül rá lehet látni a magyar filmtermésre is.
Ezeknek a rendezőknek, akiknek elmondtad a neveit, le is fogjuk írni, tehát az online elérhetőségben a riportnál megtalálják majd ezeket a neveket, hiszen azt gondolom, hogy egy kicsit ötletet is szeretnénk adni. Hogyan jelennek meg a magyar rendezők filmjeiben a valóság, ami téged megérint? Melyik milyen stílusú módon közelít?
Ugye ez egy külön beszélgetés tárgya lehet a film és a valóság kapcsolata. Én azokat a filmeket szeretem, amikben ráismerek a saját problémáimra, a saját élethelyzeteimre, és ahol a párbeszédek és a figurák élőek. Gondolom, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Nem nagyon szeretem a manipulatív filmeket, éppen ezért az olyan típusú filmek, mint például akár most ugye Fehér tenyét mondtam, de a Fligaf Benedek stilizált filmjei is mégsem annyira stilizáltak, hogy ne ismerjek föl bizonyos hangulatokat, életérzéseket, amik mélyen bennem vannak. Most vetítettem a gyerekeknek a Rengeteg című Fligaf Benedek filmből részletet, és nagyon meglepődtek ők is, hogy milyen testközelből lehet mutatni embereket és párbeszédeket és élethelyzeteket.
Innen fogjuk folytatni hamarosan, hallgatóink maradjanak velünk, Kolarics Gáborral beszélgetek a film és valóság, a film és zene kapcsolatáról.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Kolarics Gáborral, a Bibó István Gimnázium rajz és vizuális kultúra, mozgókép és média ismeret tanárával, a film és valóság, a film és zene kapcsolatáról. Nagyon sokan azért nem szeretik a magyar filmeket, mert hogy nagyon sokszor a végük nehéz, és ugye a problémát felismerni, és mondjuk egy pozitív végkifejletet sugallni, ez nem mindig történik, meg erre panaszkodnak. Mennyire értesz te ezzel egyet?
Még Szomjas György mondta annak idején, hogy nem is nagyon szeret játékfilmet csinálni, illetve volt egy ilyen közhangulat a rendezők között, hogy talán nem is játékfilmet kéne csinálni, hanem dokumentumfilmeket a valóságról. Tehát, hogy ismerjük meg egyáltalán, hogy hol élünk, kik vagyunk. Tehát ez az önismeret nagyon erős volt a magyar filmben, nagyon erős vonalat képezett. Nem véletlen budapesti iskolának nevezték azt a filmes irányzatot, ami a 70-es években született. Tehát külföldön nevezték így el, ugyanis annyira jellegzetesen amatőr szereplőkkel és dokumentarista eszközökkel készültek ezek a filmek, de azzal nem tudok egyetérteni, hogy túlzottan pessimisták lennének ezek a filmek. Hát a remény a fontos. Tehát nem a hazug pozitív várakozások, vagy azok a hazug illúziók, amiket egy film egyébként simán tud nyújtani, mert filmben mindent meg lehet csinálni, hanem az, hogy azokban az élethelyzetekben, amikben élünk, és amikhez mintát kapunk a filmekből, lássuk, hogy mi a fölállás, mi a kivezető út. És szerintem ehhez a filmek, például Kocsis Ágnes filmjei, amik az ember belső átalakulásáról szólnak, Pál Adriánt említhetném, vagy a Friss levegőt, nagyon szép példái, hogy lehet pozitív irányba terelni egy viszonylag nehezen élhető életet.
Érdekes lehet az, hogy miért van ez. Tehát ugye nyilván a mintát nagyrészt onnan veszik a fiatalok, mert régen is így volt, és hogy miért fogyasztanak szívesebben hollywoodi cukormázas történeteket, mint esetleg egy valódi problémákra adott reményteljes válaszokat.
Igen, a gyerekeket mindenképpen vonzzák azok a minták, amik hatásosak. Tehát ez talán a hatásban keresendő. Ugye a 60-as években még arról beszéltünk, hogy az olasz meg a francia színésznők hajviselete, Papp Gábor Zsigmond remek filmjéről, Budapest retróból ez kiderül, hogy egy hajviseletet filmekből vettek a fiatalok, és az volt a trendi, az volt a menő. Most, amikor amerikai filmek mennek zömmel a mozikban, és ezekből a filmekből ismernek a gyerekek színészeket, sztárokat, akiket máshol is látnak, máshol is találkoznak, magazinokban is találkoznak a nevükkel, és az arcukkal, vagy az interneten, a pletyka rovatokban akár. Tehát ezek közvetítik most számukra a mintát. Tehát ez a trendi, ők a menők, és ezzel nem akar a magyar film versenyezni, illetve amikor akar ezekkel versenyezni, akkor ebbe bele szokott bukni. Tehát jobb, ha egy rendező a saját útját járja, és a filmje hitelét a saját személyiségében keresi meg, és arról beszél, ami őt is érinti. Akkor hosszú távon azt gondolom, ezek a filmek megmaradnak, maradandóak lesznek. Tehát ez a lényeg. Tehát a divattal nem érdemes versenyezni, ami egy-két hónapig vagy egy-két évig tart, hanem hosszú távra érdemes. És a magyar rendezők egy jó része ebbe az irányba próbál tájékozódni.
Ezt nagyon jó hallani. Ugyanakkor mégis van egy olyan félelmem, hogy Magyarországon elég depresszívek az emberek. És nyilván én azt is látom, hogy egy kicsit ez egy menekülő út, hogy ezek a hollywoodi általában sikert, optimizmust sugárzó filmek, mint egy gyógyítólag hatnak erre a szürkeségre, negativitásra, önértékelés zavarra. Mi a véleményed erről?
Amerikában a pozitív gondolkozásnak vannak hagyományai, nálunk a depressziónak.
Sajnos. Igen. Ezt azért megtanulhatnánk tőlük, ebből a szempontból nem rossz.
Igen, és egész egyszerűen a producer addig nem nyugszik, amíg a filmjében nem lát egy...
Nem veszi meg a
rendezőt. Ha kell, lecseréli a zeneszerzőt, ha kell, lecseréli a rendezőt.
De győzzön a hős, övé legyen a nő és a pénz a végén.
Így van, és ebben van valami nagyon jó is, azt hiszem, mert tényleg jól esik az embernek megnézni egy ilyen akár vígjátékot, akár kalandfilmet. Hát nagyon jól szórakozik az ember az Indiana Jones filmeken például, vagy akár egy jó romantikus komédián, aminek mindig van egy jó zenéje is általában. Úgyhogy ezek jó dolgok, én azt hiszem, csak hát nem csak ez van.
Meg én azt látom veszélyként ebben, hogy ez, ha valós életünkre fordítjuk le, akkor már nem működik. Mert a remény az oké, csak az odáig vezető út nem úgy működik, mint mondjuk egy amerikai cukros történetben. Talán ebből a szempontból mindenképpen rá kéne helyezni a figyelmünk fókuszát a magyar filmekre, amik reményteljesek.
Igen, a sztárok távol vannak, és a gyerek azért érezni fogja, vagy az ember érezni fogja, hogy ő nem az az ember. Tehát itt van egy távolság.
Akár frusztrációt is okozhat.
Igen. Én láttam már olyan 90%-ra értékelt filmeket, amiket csak aznap éreztem, amikor megnéztem a filmet 90%-osnak. Egy vagy két hét elteltével már azok a hazugságok kezdtek zavarni, amik a filmből átsütöttek. És ezért fontos, hogy voltak olyan emberek a magyar filmben, mint akár Huszárik Zoltán, aki sajnos tragikusan és fiatalon ment el a 70-es években, akik bár depresszív hajlamok voltak, mégis keresték az életörömöt. Például a Szindbád című filmet szeretném megemlíteni, hogy olyan színek, ízek és zamatok jelennek meg abban a filmben, ami páratlan a magyar filmtörténetben.
És jó érzéssel tölt el bennünket. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Kolarics Gáborral, rajz és vizuális kultúra, mozgókép és média ismeret tanárral. Ugye a film és valóság kapcsolatáról beszélgettünk, és arról, hogy mintát adnak ezek a filmek. A hollywoodi cukros történeteket jó megnézni, mert adott esetben lehet, hogy egy kicsit a depressziónkat gyógyítja, de nem valóságról szólnak. Viszont, ahogy említetted, vannak olyan filmek is, és a magyar rendezők között sokan, akik valóságosabban mutatják be a problémákat, és valóságos, reményteljes utakat mutathatnak. Egy kicsit mesélj nekünk, és akár adjál tippeket, légy szíves, természetesen lehet nem csak magyar film is.
Akkor kezdjük egy nem magyarra. A filmvilág borítóján láttam a Sing Street című filmnek a fotóját, és nagyon zavart, egy kicsit retro hatású volt. Mondom, megnézem, mi ez. És volt egy cikk, és kiderült, hogy egy ír rendező John Carney zenés filmeket készített, így mondjuk 10 évre visszamenőleg, nem sokat, 3-4-et. Ezek közül letöltöttem, megpróbáltam megszerezni 1-2-t, vagy megnézni 1-2-t, és bizony találtam közöttük olyat. Például a Szerelemre hangszerelve című filmet megnéztem, aminek az eredeti címe Begin Again.
Ami már reményteljes.
Így van, ez a cím eleve nagyon jó, és a kommentekből is kiderül, hogy a magyar címmel nem igazán volt senki megelégedve, mert más csugalt. Ez egy olyan zenés film, ami tényleg megmutatja azt, hogy nem csak a mainstreamet megcélozva lehet egy pozitív életet élni, hanem
tehát
a mainstream alatt a legmagasabb kategóriájú zenéket, a leggazdagabb embereket és a legmenőbb dolgokat értjük, hanem pont az őszintességen keresztül, az ember saját élettapasztalatán keresztül lehet eljutni egy reményteljesebb életig, vagy életfelfogásig. Hát persze ehhez kell egy kis hit. Tehát kell hinni önmagunkban, abban, hogy az őszintesség hosszú távon kifizetődik, és ne hallgassunk a szirénhangokra.
De ez nagyon-nagyon jól hangzik. Én azt gondolom, hogy ebben teljesen tudunk azonosulni, hiszen vannak problémáink, látjuk, általában nem vagyunk milliómosok, sem menő sztárok, sem sztárügyvédek, ugyanakkor vágyik mindenki a boldogságra, és mivel a mintákat bizony jócskán tudjuk venni a filmekből, akkor ez egy nagyon-nagyon jó tipp. Halljuk tovább.
Hát most magyar filmeket is kéne mondanom. Például nemrég láttam a Vizsga című nagyon érdekes műfajfilmet, amit tulajdonképpen egy thriller, az 50-es években játszódik, Kulka Jánossal a főszerepben. Egy olyan történetet mutat be, ahol a titkos szolgálatok vetnek árnyat az életre, az akkor életre, és mégis ott van a szerelem. A titkos rendőr föladja a karrierjét azért, hogy egy szerelmet megmentsen, és ugye negatív a befejezés, mert a titkos rendőrt kizárják az állásából, eltávolítják, de mégis érzi mindenki, hogy jól döntött, amikor az élet mellett döntött. Ez egy nagyon szép példája annak, hogy egy magyar műfai, egy tényleg sikeres műfai filmben hogy lehet megoldani azt, hogy olyan emberi problémákról is beszéljen, amik tényleg fontosak az életünkben.
Ez így a 56-os események emlékezéséhez közeledve abszolút jó ajánlás, hiszen az 50-es évek az egy rendkívül sötét, szürke időszak volt, és abban pozitív célokat, eredményt elérni, az egy csodálatos történet lehet. Vizsga, a film címe?
Igen, Bergendi Péter készítette, akinek az első filmje az Állítsátok meg Teréz anyut. Ez pedig talán a második ilyen nagyjátékfilmje volt, és tényleg pontosan az 56-os eseményekhez kapcsolódik, tehát gyakorlatilag egy éven belül játszódik a film cselekménye, és a titkos rendőrök nyilván az 56-os részvételt firtatták elsősorban, vagy arra voltak kíváncsiak.
Nekem kedvencem egyébként a magyar filmek közül a Csak szex és más semmi. A címét meghazudtoló módon nagyon sok mindenről szól a szexen kívül, és érdekes módon ennek is hölgy a rendezője.
Igen, Goda Krisztina még mindig fiatal rendezőnőről van szó, aki készített egy másik filmet is, aminek a Kaméleon címet adta. Egyébként egyetértek a Csak szex és más semmivel. Nagyon jól és frissen hat most is ez a film.
Nekem relax filmem, ha bánatos vagyok, mindig megnézem.
Igen, igen, tényleg egy remekül összerakott produkció. És a Kaméleon pedig a képmutatásról szól, hogy hosszú távon azért mennyire nem kifizetődő az élethazugságoknak a fölvállalása, és szerintem ez azért mélyebb dolog, amit itt felvillant Goda Krisztina nagyon szellemesen ebben a filmjében.
Tehát akkor már is kaptunk egy csomó jó filmötletet, ami a valóságról szól, mégis reményteljes a vége, vagy akár a köztes epizódok is. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kolarics Gáborral, filmekről, valóságról, filmekről, zenéről, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket a filmekről Kolarics Gáborral, aki nagy szerelmese a filmeknek. Nem mellesleg a Bibó István Gimnázium rajz és vizuális kultúra, mozgókép és média ismeret tanára. Ugye éppen abban a sorban voltunk, hogy kértelek, mondj olyan filmeket, amik valóságosak, de mégis reményteljesek, és még a sort nem zártuk.
A film ugye reflektál, valamilyen választ ad arra a valóságra, amiben élünk, és a magyar filmek erre tesznek kísérletet. Hát mondok még egy példát talán. Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmet, lehet, hogy rosszul idéztem, mert ez egy nehezen megjegyezhető filmcím, amit azért mernék ajánlani, mert a főhőse egy csetlőbotló figuráknak az utóda, de abban az értelemben, hogy ő tudatosan nem akar beilleszkedni. Nem direkt lázadó, de egyszerűen folyamatosan olyan helyzetekbe kerül, amikből kiderül, hogy mennyire abszurd az a valóság, amiben élünk, és amit magunkra erőltetünk. Tehát ez a haladni a korral, tehát ezek a megfelelési kényszerek, amik áthatják az életünket, a film főhősét nem igazán érintik meg, és nem igazán érdeklik belülről, és valahogy a végére bármennyire csetlő-botló, bármennyire ügyetlen és sikertelen, mégis azt érezzük, hogy van ebben a magatartás formában egy érvényes mozzanat.
Tehát van valami báj benne, ami igen, követhető, és
miután ez erre a figurára valahol hasonlítunk, mert azt hiszem, hogy a legtöbbünk rá fog ismerni ebben a figurában önmagára is egy picit.
Most kaptunk nagyon sok jó tippet tőled. Tudatos filmnézés. Én azt tapasztaltam, hogy ha 5 perc után nem szólít meg a film, akkor szigorúan ott hagyom, mert nem fog tetszeni utána sem. Hiába várok, hogy majd csak történik valami. Mi erről a véleményed?
Hát én negyed órát mondanék, tehát egy picit türelmesebb vagyok, de általában az szokott történni, hogyha az a negyed óra ellene hangol a filmnek, tehát ha képtelen vagyok rá állni, ráhangolódni arra az érzésre, akkor hiába. Tehát akkor már egy olyan érzéssel nézem tovább, hogy a hibákat fogom észrevenni, és nem a pozitív dolgokat. Ugye rájöttem amikor Antonioninak az Éjszaka című filmét vetítette a tévé még gyerekkoromban, hogy a film többet jelent, mint puszta fogyasztási cikket, vagy mint szórakozást, vagy gyors, eldobható valamit, akkor elindult egy történet bennem. Tehát rájöttem, hogy fontos ez a név, hogy Antonioni. Ugye Antonioni sorozat volt. Hát akkor nyilván nézzem meg egy másik filmjét is. Tehát az egyik tájékozódási lehetőség az az, hogy akár egy színész, akár egy alkotó, egy író, egy filmrendező esetében felmerülhet az, hogy hát ha az ő mondani valója, ami nekem egyszer tetszett, az ő történetében máshol is felbukka, máshol is megjelenik, és talán érdemes az ő történetét is figyelemmel kísérni. Hát ha az én történetem rárimmel. Úgyhogy ilyen értelemben talán érdemes úgy tájékozódni, mert nagyon segít például a port.hu oldal, hogy minden egyes alkotója például egy filmnek az egy link. Tehát ha egy színészre rákattintok, akkor az összes többi filmjére rá tudok keresni. Ha zenéje tetszik egy filmnek, akkor a zeneszerzőre rákattintok. Na hát épp most a Szerelemre hangszerelve című film zeneszerzőjére rákattintottam. Greg Alexandernek hívják egyébként. Port.hu-n még senki nem értékelte, mintha senki sem ismerné. De tényleg ez volt az első filmje, amiben nagyszerű zenéket, nagyszerű dalokat alkotott. És akkor így lehet szerintem így feltérképezni azt a történetet, ami a mi történetünk is. Tehát tulajdonképpen a saját történetünkre rímelő dolgokat fogjuk így megtalálni.
Nyilván ezekből is fogunk a legtöbbet tanulni, tehát ezért nagyon fontos, hogy egy kicsit tudatosabb filmfogyasztók vagy filmnézők legyünk. Nagyon fontos, ami engem izgat, hogy mennyire érdemes megnézni kritikákat egy film előtt. Ugye a port.hu-t említetted, ott például egyrészt értékelik a filmeket, másrészt írnak róla általában kritikát. Mi a véleményed erről?
Tekintettel arra, hogy nagyon sok film készül és kerül a piacra, vagy kerül terítékre, ezért válogatnunk kell. Szerintem segítenek ezek az értékelések, kommentek, kritikák. Azt mondanám, hogy segítenek, de nem szabad túl komolyan venni őket. Igazából az ember ösztönösen érzi meg, hogy mi az, amire szüksége van. Ez a lényeg. Minden filmnek van alkotója. És ha az tényleg egy alkotás, akkor annak az alkotónak más műveit is érdemes megkeresni. Ha viszont csak felkérték egy projekthez közreműködőként, vagy akár rendezőként is, akkor lehet, hogy nem fogom egy másik filmjében ugyanazt megtalálni, amit egyszer már megtaláltam.
Igen, beszélgettünk veled erről a szünetben, hogy Amerikában leginkább van egy projekt, meg akarnak csinálni egy filmet, és ahhoz hívnak rendezőt, nálunk pedig a rendezőknek van mondani valója, és azt megpróbálja megvalósítani. Egyébként valóban így van, tehát én mostanában tudatosan megnézem már az értékeléseket, mert sokszor szaladtam bele abba, hogy hangzatos cím, úgy éreztem nekem szól, de egy borzalmas órát töltöttem el, vagy másfél órát, vagy kettőt, mert most már hosszúak a filmek. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Zene és a film kapcsolatáról fogunk beszélgetni Gáborral. Azt gondolom, hogy ez talán még inkább keveseknek jut eszébe, hogy figyeljenek arra, hogy egy-egy film zenét kialkotott. Maradjanak velünk, hamarosan visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Kolarics Gáborral, valóságfilmzene kapcsolatáról, aki szerelmese a filmeknek, illetve hát nyilván tanítja is ezt. Arról beszélgettünk, hogy a magyar rendezők bizony néha nehéz helyzetben vannak, folytatni fogjuk egy kicsit ezt a sort.
Igen, hát mondok egy példát, Enyedi Ildikó most készült el, úgy tudom, a legújabb filmjével, de szinte évtizedek óta nem alkotott nagy játékfilmet, miközben folyamatosan terveken dolgozott. És most jutott el odáig, hogy sikerült a pénzt összeszednie a projektjére. Ilyen is van, és sok alkotó ember van parkolópályán, sajnos Magyarországon. Sok tehetséges ember van, és kicsi a mi piacunk, úgy látszik, vagy kevés erre a ráfordított pénz.
Tehát akkor mindenképpen ajánljuk a hallgatóknak, hogy figyeljék a magyar alkotókat.
Igen, hát ha már a port.hu-t említettem, most például nem is jut eszembe hirtelen Enyedi Ildikó új filmjének címe, érdemes rákeresni Enyedi Ildikó nevére, és valószínűleg akkor ott megjelenik mellette a film cím.
Zene. Ígértük, hogy beszélgetni fogunk a film és zene kapcsolatáról. Szerintem ez egy nagyon fehér elefántos terület. Nagyon kevesen figyelnek a zeneszerzőre.
Igen, hát Erdély Miklós mondta egyszer, még a 70-es éveknek volt teoretikusa, költője, írója, művésze. Ő azt mondta, hogy a film algebrája a zene. Vagyis a filmnek van egy olyan zeneisége, amit tulajdonképpen a zeneművekkel lehet analógnak vagy megfelelőnek tekinteni, tehát van egy olyan szerkezete. Na most ilyen szempontból a filmzene olyan, mint egy zenekarban egy plusz hangszer, mondjuk egy trombita, vagy az üsdob, vagy valami olyan, amire külön is felfigyelhetünk, de általában az összhangzat egész részévé válik, ezért nem szoktunk rá esetleg külön fölfigyelni, de hát vannak olyan zeneszerzők, akikre föl kell figyelnünk.
No, halljuk ezeket akkor.
Hát nekem például alapélményem volt annak idején, amikor szintén gyerekkoromban a Rómaios Júlia című filmet néztem, annak a filmzenéje, tehát nem az újnak, hanem még a 60-as vagy 70-es évek elejé Rómaios Júliának, amit Cefirelli rendezett.
Szerintem mindenképpen el is indult a zene. Szerintem rengetegen lettünk szerelmesek erre a zenére.
Igen, és akkor megértettem, hogy a filmben nagyon fontos a zene, és mindig szeretem azokat a filmeket, amelyekben fontos szerepet kap a zene. Tehát miután a zene is nagyon, nagyon fontos nekem, erre mindig figyelek külön, hogy hogy van fölépítve a zenei hangzóvilága egy filmnek.
Nekem egyébként, ami megragadt, például az Aladdin mesefilm, amelyiknek olyan különleges és olyan jó zenéje van, hogy ott aztán nekem is feltűnt, hogy ó, tehát kitűnt ebből a zenekarból, hogyha zenekarnak nevezzük a teljes filmalkotást. Hogyan fogalmazható meg, kik azok, illetve mi az a jó filmzene, amelyik igazán működik?
Hát ez is műfaj kérdése, azt hiszem, mert van, amikor a filmhez aláfestő zenéket írnak, és akkor ugye beül a film elé a zeneszerző a zenekarával, és gyakorlatilag ott születik valami. Van, amikor meg ez sokkal összetettebb kapcsolat a filmkép és a zene között. Van olyan zeneszerző, aki megemlíti, hogy például meg lehet szelidíteni egy képet. Hajdú Szabolcs egyik filmje, a Bibliothek Pascal című filmnek a zeneszerzője azt mondta, hogy ott bizonyos jeleneteket meg kellett a zenével szelidíteni. Mert túl erős lett volna, túl letaglózó lett volna. És akkor nagyon fontos egy ilyen pici zene.
Tehát sokféle módon működnek együtt, ahogy említetted, és a zeneszerzők és a rendezők. Mitől jó egy filmzene?
Jó lehet akkor is, hogyha van egy autonómiája a zenének. Én a Tarbéla filmjeiben megfigyeltem Vig Mihály zenét, teljesen autonóm, sőt, Tarbéla is elismerte, hogy a forgatásokon megy a zene, és a színészek tehát befolyásolja a játékukban is a zene. Én, amikor a képeket alkottam, akkor mindig zene szólt, és a zene ihlette. Tehát nagyon ritka az olyan filmrendező, aki zenére készít filmeket, inkább fordítva szokott megtörténni. Nehéz egy filmet zenére vágni ugyanis. A Philip Glass mondta el az annak idején híres a Koyaanis Kwasi Kizökkent világ című filmmel kapcsolatban, hogy Godfrey Reggio-val, a rendezővel nagyon-nagyon sok időt, éveket töltöttek együtt, és összetudták rakni úgy a filmet, hogy hol a zenét vágták a filmre, vagy alakították a filmhez, hol pedig a filmet a zenéhez. Ez a kölcsönösség ritkább. Philip Glass azóta sok zenét szerzett sokféle filmhez, például az Órák című filmzenéje. Azt majdnem lecserélték, de megmaradt végül, és híres lett, illetve hát elismeréseket kapott. Elmondja, hogy általában lecserélik a zeneszerzőket, hogyha valahogy nem működik jól együtt a zene, és nem működik együtt a film és a zene, ahelyett, hogy tovább dolgoznának, nem elég az az idő, amit erre szoktak szánni az alkotók sokszor.
Pedig, ahogy elmondtad, rendkívül fontos, ez a képbe is ugrott nekem, hogy igazából valóban egy jó zenére a színészek is ihletet kaphatnak, tehát nagyon jól tudja közvetíteni a filmben átadandó érzést. Mennyire vannak nehéz helyzetben a filmzeneszerzők? Mennyire tudnak ők híresekké válni, mint zeneszerzők?
Hát azért van közöttük. Danny Elfman nevét szerintem elég sokan ismerik, de említhetném Angelo Badalamentit, aki annak idején David Lynchnek a Twin Peaks című nyitó darabjához készített olyan zenét, ami szerintem legendás, és Nino Rota is híres lett, de Ennio Morricone. Tehát vannak olyan filmzeneszerzők, akik olyan megjegyezhető, dallamos filmeket, filmzenéket csinálnak, amik felejthetetlenek. Úgyhogy azért van erre példa.
Nagyon szépen köszönöm, Gábor, mindezt, amit elmondtál. Én azt gondolom, hogy borongós időben, nosza, keressük fel azokat a filmeket, amiket ajánlottál, és ha megtetszik, szól hozzánk, keressük tovább az alkotók munkáit. Köszönöm, hogy itt voltál, nagyon szép hetet kívánok.
Én is köszönöm a beszélgetést.